És tényleg nagy szeretettel köszöntöm a szolgálatot, úgyhogy köszönjük az életeteket.
Akkor dicsérjük az Urat. Atyám, hálát adunk neked a mai napon, hogy összejöhetünk, hogy a Szent Nevedet dicsérhetjük, és köszönjük, Atyám, hogy a mai napon kiárasztod a jelenlévőkre a kegyelmedet, erre a településre, az itt élő emberekre, és imádkozunk különösen azokért az emberekért, akik még elveszettek és nem ismerik az Úr Jézus Krisztust. A Jézus nevében megtörjük fölöttük a sötétség minden fogvatartó erejét, megtévesztését, és követeljük számukra mindazt, amit a Krisztus Jézus vére megszerzett a kereszten, az örök életet és a benne lévő minden áldásokat. Köszönjük, Atyám, hogy jelen vagy a mai napon, mert azt mondod az igédben, a ketten, hárman, egyben jöttök, itt vagyok köztetek. Köszönjük, hogy ma te jelen vagy, és ma te kinyújtod kezed gyógyításra. A te ígéret jelek és csodák követik. Köszönjük, hogy a jelenlévők szabaddá lesznek az ellenség minden elnyomás alól, a betegség alól, a depresszió alól, bármilyen elnyomás legyen a Jézus nevében, megkötözzük azt, és megtiltjuk. Kiárasztjuk a drága Szent Szellem kenetét a mai napon. És köszönjük, Atyám, hogy tanítasz bennünket a mai napon, szólsz a szívünkhöz, bölcsességnek és kijelentésnek szellemét adsz a te megismerésedben. Megismerjük mindazt, amit a Krisztus Jézus keresztjén megszerzett, az örök életet a benne lévő minden áldásokkal együtt. Köszönjük ezt neked, Atyám, és minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusé örökön örökké. Amen. Foglaljatok helyet. Dicsőség legyen az Úrnak. Az Úr Jézus szeretetével köszöntünk benneteket még egyszer. Hát újra itt vagyunk nálatok. Mint a régiekkel, akikkel még nem találkoztunk, őket különösen nagy szeretettel köszöntjük. És itt most gondolom mindenféle forog az ember fejében, amikor először eljön valaki ilyen összejövetelre, főleg, hogyha gyógyulást keres, hogy tényleg működik-e ez, vagy nem működik. Múltkor voltunk Szombathelyen, oké, majd végén kérjük majd a bizonyságot, és köszönjük szépen. Szombathelyen, és ugye feleségem elkapott két hölgyet, mert éppen elmentek, azt mondja, hogy már valaki nekik elmagyarázza, hogy csak úgy meg lehet gyógyulni. Hát, ha ők nem akarják, hogy nekik az Úr bizonyságot tegyen, akkor elszaladtak az áldások elől, a gyógyulások elől, bizony, és keresztények voltak. És ez a szomorú, én is szinte gyerekkorom óta egy templomban nőttem föl, és semmit nem tudtam arról, hogy Jézus Krisztus ma is gyógyít. Semmit nem tudtam. Szerettük az Urat, imádkoztunk, igyekeztünk azokat a rendszabályokat megtartani, amiket ott nekünk tanítottak, de igazándiból nem volt egy olyan komoly megtapasztalás, olyan láttam csodákat. Pedig az Úr Jézus bárhol megteszi, ahol hisznek benne, ahol imádkoznak, ez nem helyhez kötött. És nagyon-nagyon szomorú dolog, hogy amiért a Krisztus meghalt a kereszten, amitől ma úgy nevezik a keresztényeket, hogy keresztények, semmit nem tudnak az emberek. És ha ma eljöttél, lehet, hogy ez furcsa lesz számodra, imádkozni fogunk ma érted, imádkozni fogunk a gyógyulásodért, és mi hisszük azt, hogy az igét jelek és csodák követik. Ezt nem én értem, ezt maga Jézus ígérte. Jézus csak annyit mondott nekünk, nekünk csak hinni kell ebbe. Ennyi. Tehát hit nélkül pedig lehetetlen tetszeni Istennek. Jó, úgyhogy amit mi ma teszünk, ezt nem mi találtuk ki, semmi olyat nem teszünk, amit a Bibliában nincs leírva, és éppen ezért a Szentírás van előttem, a Szentírás az Istennek az igéje. Nincs két Szentírás, jó? Tehát egy Szentírás van, Istennek nincs két szava, tehát ő nem politikus, hogy egyik héten így beszél, a másik héten amúgy. Tehát ami le van írva, nem bátran szeretnék senkit, csak megjegyeztem, bocsánat. És Isten igéje egy és ugyanaz mindenki számára. Tehát nekünk egyetlen lehetőségünk van, vagy elhiszük, amit ő mondott, és az alapján cselekszünk, és ő azt ígérte, hogy ennek az igének a gyümölcse azok az áldások. Az áldás az pedig a teljesség, az áldás az egy isteni erő, egy mennyei hatalom a gyarapodásra, a bővölködésre, életünk minden területén. Jézus ezért ment a keresztre, és azért halt meg, hogy mi újra közösségbe lehessünk az Atyával, hogy örök életünk lehessen, és hogy mindazokat az áldásokat, amelyet az ő keresztjével megszerzett, azokat birtokoljuk már itt a Földön, és nyilván az örökké valóságban. Tehát ha pedig nem vagy hívő, és esetleg ateista vagy szkeptikus vagy, mi senkit nem kövezünk meg, volt időszak, amikor én sem hittem a gyógyulásba, és édesanyám elmondta, hogy volt egy helyen, és ott imádkoztak emberekért, és ott meggyógyultak, meg a bénáktől álltak, meg mit tudom én, jaj, mondom már, öreg, becsapják, meg mit tudom én. Én is így álltam hozzá. Tehát miért? Mert a hit az hallásból, a hallás Isten igéjéből van. Jó, és miután hallgattam tanításokat erről, hallottam igei tanításokat a Biblia alapján, hogy akkor még magnó kazetták voltak, nem akartam elmenni, egy évig hívott édesanyám egy ilyen összejövőre engem is, tehát meg erre mindjárt lesz szó a Bibliába is, hogy az első hitetlen magázsozó 12 apostol volt, úgyhogy... Úgyhogy ugyanígy voltam ezzel én is, tehát ha most a fenntartásokkal ülsz itt a fejedbe, maximálisan én meg tudom ezt érteni, tehát logikailag, de ha megnézzük Istennek az igényét, az fölülírja a mi értelmünket, fölülírja a mi logikánkat, mert Isten nem a mi logikánk szerint hajlandó működni, hanem az ő ígérete, az ő igéje szerint. Ha mi rácsatlakozunk az ő csatornájára, hitünkkel, akkor ő az ígéreteit beteljesíti a számunkra. Most már közel 20 éve, hogy szolgáljuk őt, és rengeteg embert látunk meggyógyulni, rengeteg csoda történt. Tehát látjuk azt, hogy ez igen működik. És föl sem tudnánk sorolni azokat a gyógyulásokat, ilyen sokszor meg se tudjuk, vagy sokszor hónapok múlva kapunk jelentést. Ja, igen, ott történt valami. Apropó, ezt titeket is érint, ez azt hiszem Szántódon volt egy összejövetel. Voltunk egy világi rendezvényen, és valaki odajött hozzám, én ismerem magát. Mondom, lehetséges, hogy ismer engem. És azt mondja, igen, tudom már, azt mondja, Balatonon voltunk, és maga meggyógyította a kezem. Azt mondom, biztos nem én voltam. De maga volt, nem mondom, én csak imádkoztam érte, aki meggyógyította az Úr Jézus. Szinte gyerekkorától valamilyen összehúzódás volt a kezén, és a barátnője elhívta egy ilyen összejövetelre. Igazán még azt mondta, hogy nem is tudta, hogy honnan jött. Ez egy országosan ismert embernek a felesége egyébként, mint később kiderült, most teljesen mindegy. A lényeg az, hogy bizonyságtevője az Úr Jézus Krisztusnak, és így volt a keze végig, tehát össze volt itt hosszú évek óta, és azt mondja, hogy maga megfogta a kezem, és így kinyújtott, és azóta is úgy van. És tökéletes a keze, maga ezt az Úr Jézus Krisztus tette, és azóta is mondja mindenhol, azokban körülbelül, ahol jár, és a rengetegen jöttek el az alkalmunkra. Tehát Isten az igéjét jelekkel és csodákkal erősíti meg. Van egy jó hírünk, Jézus nem változott meg, ő tegnap is, ma is örökké ugyanaz, és ha neked csodára van ma szükséged, ma kész arra, hogy Isten veled is megtegye akár a csodát. És meg tudsz szavarítani. No, tehát mivel hogy vannak itt újak, legelőször kellene pár szót szólnunk az üdvösség kérdéséről, mert ez megint egy kulcskérdés, sőt, ez a kulcskérdés. Tehát, hogy valójában miért jött el Jézus? Emberek itt a Földön, meg mindenhol itt a világon általában ilyen vallásokban gondolkodnak, ugye milyen vallásod, vagy milyen a vallásod, melyik felekezetekre gondolkodnak, meg egyházakra gondolkodnak, és ugye nagyon óvakodnak attól, ami nem a megszokott, meg ami a hagyományostól eltér. Hadd mondjam el nektek, hogy Jézus nem azért jött, hogy vallásokat alapítson. Jézus egy jobból jött fel, az, hogy az embernek újra élő kapcsolata lehessen Istennel. Hogy az Istentől elszakadt ember újra közösségbe lehessen az Atyával, újra visszakerülhessen arra a helyre, ahova Isten teremtette. Jézus eljövetelének ez volt a célja. És természetesen megvan a létjogosultsága minden felekezetnek, minden egyháznak, minden gyülekezetnek. Egyébként is a gyülekezet egy, mert egy főpásztorral van Jézus Krisztus. Nincs te főpásztor, jó? Tehát ő a főpásztor, mi pedig a Krisztus teste vagyunk, tagjai vagyunk részszerint. Egy dolgot értsetek meg, hogy Jézus Krisztus egyetlen egyházért sem ment a keresztre. Jó? Te érted, mert oda személyesen. Meg én értem, azért, hogy megváltson bennünket a bűn hatalmából. Na most, az emberek nem azért bűnösek, mert bűnt követnek el, hanem azért követnek el bűnt, mert bűnös a természetük. Jó? Tehát így jönnek a világra. Tehát az, hogy bűnös lettél, az az égvilágon semmi közöbb nincsen, elmondom neked. Ugyanis úgy tanították még hittanon, hogy az eredendő bűn. Ugye, tehát amikor Ádám fenségárulást követett el, akkor tulajdonképpen térdet hajtott a sátánnak. Az a hatalom, amit Isten az embernek adott, Ádámnak adott, ugye milyen hatalmat adott, uralkodjon a Földön. A Földön mindenki megáldotta, amikor megteremtette. Ez egy nagyon fontos momentum a Bibliában. Ugye, tehát az áldás az, mint az előbb mondtam, egy mennyei erő, egy mennyei hatalom a gyarapodásra, a bővölködésre. Ezt adta Isten az embernek, amikor Ádámot megáldotta, akkor ezzel a hatalommal ruházta fel a Föld felett. Amikor ugye megszegte a egy parancsolat volt, nem volt több parancsolat, hogy a kert közepén lévő élet pályáról, tehát arról, hogy nem szakíthatnak. És tudjuk nagyon jól, hogy ugye a sátán becsapta őket, és a sátán azt mondta, hogy nem úgy van, ahogy Isten mondta. A sátán ma is ezt teszi. Ezt mondja, nem úgy van, ahogy le van írva az igében. Ma is ugyanúgy hazudik, tehát nem változott. a hazugság az a sátánnal kapcsolatban. És becsapta őket, de és Ádám pedig hagyta magát becsapni, és hagyta magát kirabolni, és tulajdonképpen így jött be a világ, római levélben írja ezt a Biblia, hogy annak okáért egy ember által jött be a világra, a bűn és a bűn által a halál. Tehát a bűn az nem azért lett, mert mi valami rosszat elkövettünk, hanem bejött egy Ádám engedetlensége révén, bejött egy szellemi törvény erre a világra. És ez a szellemi törvény, a bűn és a halál szellemi törvénye minden emberre elhatott. Ádám nem ismerte a halált. Ádám nem ismerte a betegséget addig. Sőt, gondoljatok bele, hogy Kain megölte Ábelt, tehát tudjuk a Bibliában. Gondolj bele, hogy addig senki nem látott halált. Senki nem látta, nem is tudta, mit tesz. Tehát még soha senkit nem láttak meghalni. Tehát soha nem is tudta, hogy milyen a következménye. Mert a halált azt nem Isten teremtette. Meg a betegséget sem. Jó? Tehát amikor betegségbe szenved valaki, akkor nem Isten dicsőíti azzal. Isten azzal dicsőíti, ha meggyógyul. A betegség az a pokolnak a terméke. Ugyanez a helyzet a szegénységgel is. Az is a pokol terméke. De természetesen Isten szereti a beteg embereket is, a szegény embereket is, és mindenkit szeret Isten. De a betegség maga az Istennek ellensége. Az a tulajdonképpen egy lassú halál. Isten nem teremtett ilyet. Tehát nagyon sok ember okolja Istent, amikor valami baj történik a családban, baj történik az életében, vagy a közeli hozzátartozóiban. Miért engedte ezt Isten? Hol volt most Isten? Hányszor? Vádoltuk már Isten. Mindannyian megtettük egyébként. Ki ilyen formában, ki olyan formában. Mindezt tudatlanságból tettük. Isten soha nem volt okozója egyetlen problémáknak sem, egyetlen bajnak sem. Isten szeret bennünket. Isten a legjobb tervet készítette az ember számára. De mivel, hogy Ádám ezt elrontotta, sajnos mi is a bűn és a halál törvénye alá kerültünk Ádám bűne miatt. Tehát még egyszer mondom, hogy bűnös lettél az égvilágon, semmi között nincs hozzá. És nyilván egy bűnös ember mit csinál? A bűnt követel. Tehát mindannyian vétkeztünk, mindannyian megszegtük a 10 parancsolatot, tehát mindannyian szűkölködnek és Istennek a kegyelme nélkül. Tehát mindannyiunknak Isten kegyelmére van szükségünk, a saját cselekedeteinkből soha egyikünk sem állhat meg Isten előtt, és nem dicsekedhetünk. Na most azért beszélek erről, mert emiatt van az, hogy amikor a bűn és a halál törvénye bejött, akkor onnantól kezdve a szellemi törvény elkezdett hatni minden emberre. Tehát amikor az ember teste nem volt halandó, hogy az első emberek azok 900 akárhány éveket éltek. Ha megnézitek, tehát nagyon-nagyon hosszú, ennyi idő volt szüksége a sátánnak arra, hogy megrontsa azt a testet, mert Isten egy olyan tökéletes testet teremtett. Mert abban nem volt halál, abban csak az élet volt. Isten az életet teremti. A bűnnel jött be a halál. Tehát azt mondta, hogy eztek, akkor meg fogtok halni. És ez megtörtént, tehát ugye van egy olyan törvény, ezt már Isten többször elmondtam, hogy minden az alacsonyabb energiaszint irányába hat. Tehát minden, ami elérte a növekedésének a teljességét, az a pusztulás irányába. A szék, amin ülsz, a cipő, ami rajtad van, vagy bármilyen anyagi dolog. És ezt mindezt a bűn és a halál szellemi törvénye hozta be a világra. Tehát ez a rossz hír, de van egy jó hírünk. Hogy Isten gondoskodott arról, hogy az embert helyreállítsa. Ugye amikor a bűnt elkövette Ádám, akkor megszakadt a szellemi közössége Istennel. Ugye az ember az hármas lény, ezt nagyon fontos megérteni, hogy a világ ezt nem érti, meg nem tudja, meg sajnos még keresztényekkel is találkoztam, akik nem tudják. Én is egy ilyen keresztény voltam egyébként hosszú ideig, ezt most nem azért mondom, hogy bárkit emiatt kárhoztassak, hiszen én sem tudtam, hogy benne van a Bibliában, de nem mostam szóval a Bibliát sem. Hogy az ember a szellemi lény, van lelke, és egy fizikai testben él. Tehát mi a szellem? A szellemünk az igazi való. Nagyon egyszerűen megértitek, ha a teremtés könyvét elolvassátok, amikor Isten megteremtette az ember férfiúvá és asszonyjá, akkor nem a testét teremtette meg, hanem az ember. Ugye Isten szellem, ember is szellem, saját képére és hasonlatosságára teremtette. És adott neki értelmet és akaratot, tehát ez a lélek. Az érzéki szerveink, a hallás, látás, szaglás, tapintás, akarat, ezek mind a léleknek az érzéki részünk, úgy hívják, a lélek rész. És egy fizikai testben élünk. Na most, amikor megteremtette Isten az embert, azt látjuk a Mózes első rész második fejezetében, hogy utána testet formált neki a föld porából. És belehelyezte ezt az embert, akit megteremtett ebbe a testbe. Ugyanezt történik a halál folyamatában, amit nem Isten teremtett, hogy a halál azt jelenti elkülönülés. Tehát amikor itt letelik a Földön az idő, akkor a szellemi és a lelki részünk az hazamegy a gazdánkhoz. Na most pontosan ez a lényeg. Ha valaki Jézus mellett döntött, akkor onnantól kezdve az ő atya, az a mennyei atya, Ábrahám, Izsák, Jákob istene, mi mennyei atyánk, Jézus Krisztus által. Éppen ezért Isten úgy rendelte, hogy az embert visszaállítja az Istennel való közösségre, és ezt tudjátok, nem tudták megtenni az ószövetségi törvényrendszer szerint, hanem ez szükség volt az embernek megváltásra. Szükség volt arra, hogy valaki a bűneinkért az árat kifizesse. Ugyanis ezt ember nem tudta megtenni. Ember nem képes arra, hogy a bűneinek váltságot adjon. Milyen az váltságon a bűneidért? Mivel tudod megvásárolni az örök életedet? Milyen cselekedettel? Semmilyennel. Ezért egyetlen egy ár van csak. Jézusnak a vére. Ezért kellett Isten fiát elküldenie. Ezért kellett, hogy Jézus a keresztre menjen. Egyetlen ember volt Ádám óta bűntelen ezen a világon, maga Jézus Krisztus. Ugye Szűz Máriától született, lett testé az Úr. Tehát mi a lényeg ennek? Az, hogy Istentől született. Nem volt földi apja. Ugye is a vérvonal, az a férfi ágon terjed, ezt még a tudomány is megállapította. Nem így, hogyha a tudománynak alá kellene támasztani a Szentírást, hiszen Istentől van a tudomány is. De azt jelenti, hogy az ő apja maga a mennyei atya volt. Tehát ő nem a bűn és a halál törvényébe született bele, ő nem bűnösként született bele. Ő volt az egyetlen tökéletes, ő volt az egyetlen, aki meg tudta tartani a törvényt. Nem volt más személy ezen a földön. És ahogy az 1 Korintus 5.21 tanítja, aki bűnt nem ismert, ugye bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát az igaz meghalt a nem igazakért, hogy a nem igazak, igazak lehessenek Isten előtt. Ez az evangélium. Egy mondata. Kifizette a bűneidért az árat, neked a bűneidért már nem kell árat fizetni. Ha te Jézus mellett döntesz és elfogadod Istennek a véráldozatát, amit az egyszülött fián keresztül, Jézus Krisztuson keresztül adott, elfogadod az életed urának és megváltójának, akkor ingyen kegyelmi ajándékként örök életet kapsz. Ezt az én nagyon vallásos agyamnak hónapokig egyszerűen nem tudtam elkindni. Én mindig arra tanítottak, hogy ha én ezt teszem, akkor ezt kapom cserébe. A világ így működik. Ha ezt teszed, ezt kapod cserébe. Ha ezt... A világ így működik. Istennel nem tudsz bizniszelni, tehát ez nem a garai piac, hogy majd én adok valamit Istennek, aztán majd ad is Isten is majd ad nekem valamit. Nem erről szól. Minden kegyelemből kapsz. Mi ez a kegyelem? Isten feltétel nélküli szeretete. Isten egyszerűen szeret téged. Úgy, ahogy vagy. Isten elfogad úgy, ahogy vagy. Ha ostobaságot csinálsz, Isten akkor is szeret téged. Az egy más kérdés, hogy az ostobaságnak meg lesz az aratása. De Isten szeret téged. Nem tudsz tenni semmit az ellen, hogy Isten ne szeressen. Ha te lennél egyedül a világon, Isten érted is elküldte volna az egyszülött fiát, és meghalt volna, és keresztre ment volna. Erről szól az evangélium. És Jézus a megváltásában ugye legyőzte a bűnt, tehát ha mi Krisztusban vagyunk, akkor mennyei állampolgárokká válunk. És mint mennyei állampolgároknak megvannak az állampolgári jogaink, és megvan, amit Krisztus nekünk megszerzett a kereszten. És ezek között van a gyógyulás is. Tehát ebben a fizikai testben nem kell, hogy betegségben éljünk, nem kell, hogy szegénységben éljünk, mert megváltást kaptunk erről. De azt neked soha senki nem mondja el. Ha te ezt nem érvényesíted az életedben ezeket a jogaidat, akkor ugyanúgy fogod leélni az életedet, mint ezt Jézus meg sem tette volna. Ezért jövünk, és ezért prédikáljuk az evangéliumot, ezért imádkozunk az emberekért, hogy vedd már végbe birtokba azt, ami jog szerint hozzá tartozik. Egyetlen dolgot kell csak tennünk, Jézus be kell fogadni a szívünket. Ezen a világon kétfajta ember létezik. Az egyik, vagy benne van a Krisztus, vagy nincs. Ha benne van a Krisztus, Istenhez tartozik, ha meg nem, akkor Isten nélkül való. Mindegy, hogy ide jössz, vagy máshova mész, vagy esetleg bemész a kocsmába egy pohár borra, ha Krisztus benne van, akkor hozzátartozol. Tehát semmi, ez nem helyfüggő. Jó? Tehát ha te Krisztus mellett döntöttél, akkor Krisztus a szívedben él, és a mennyei atya az a mi közös atyánk, és mindannyian, amikor letelik itt a földön az időnk, azon a gyönyörű napon hazamegyünk. Ez egy gyönyörűséges nap lesz mindegyikünk számára. Tudjátok, van az a kis vicces kis történet, amikor az idős házaspár fölkerül együtt a mennybe, és nagyon mérges lesz a férfi a feleségére. Azt mondja, nem kezdik el azt a vitaminkúrát, már 5 éve itt lehetnek. Na, tehát valószínű valami ilyen döbbenet, hogy ilyetnek bennünket odaállt. Tehát Isten csodálatos dolgokat készített nekünk. Maradjunk ennyire. És akik ma vagytok először, mit kell ehhez tenni? Nem fogunk semmit tenni, csak egy dolgot, amit Jézus mondott. Hogy hogyan kapunk üdvösséget? Mi az üdvösség? Megszabadulni a sátán hatalmából, minden látható bajtól. Ha megnézték értelmező szótárakat, ismétek be az üdvösség, meg fogjátok találni többféle megfogalmazását. Egy Biblia konkordanciában találtam ezt, hogy megszabadulni minden látható bajtól, betegségéből, sátán fogságából, gyógyulást kapni, mert ezt jelenti az üdvösség. Gyakorlatilag ugyanaz, mint a salom, békesség, minden megvan, semmi nem hiányzik. Ez Isten terve. Te számodra is, meg az enyémre is. És hit által ezt birtokba kell venni. Mert nem tudom, észrevettétek, van a földön egy ellenség. Ugye Jézus elmondta, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy öljön, lopjon, pusztítson, és én pedig azért jöttem, hogy életetek legyen és bővölködjetek. Tehát pontosan szembeállítja a sátán munkáját Isten munkájával. Ugye? Tehát Szombathelyen voltunk, ott egy újságíró volt, és azt mondta a pásztornak, hogy hát hallott, hogy az ördög is tud gyógyítani. Ilyet még nem hallottam, azt mondja, mert a Biblia sehol nem írja. A sátán az csak pusztít, az csak gyilkol, az öl. Tehát a sátán nem gyógyít. Jó? Úgyhogy ha meggyógyultál, azért Istennek vagy dicsőség. Úgyhogy ma is azt tesszük. Én sem tudok meggyógyítani. Viszont a feleségemmel fogunk imádkozni, és nagy hittel fogunk imádkozni, mert az Úr Jézus azt mondta, hogy a hívők betegekre teszik a kezeiket, és azok meggyógyultak. Úgyhogy nekem semmi más nem kell tennem, csak azt, amit az ige mond. És nekem mindenkinek azt kell tenni. Hinni kell, ráteszik a kezeinket, és akkor a Jézus nevében imádkozunk, és Istennek gondja van az ő ígére, hogy beteljesítse azt. Jó, innentől kezdve nekünk semmi más nem kell, csak hinni. Van, aki itt azonnal a helyszínen meg fog gyógyulni, aztán van, hogy 3-4 hónapban kaptunk jelentést a gyógyulásról. Lehet, hogy valakinek 5-6-szor eljön, és akkor jön az első megtapasztalása. Én nem tudom. Én azt tudom, hogy ez igen működik, azt tudom, hogy Isten neked ugyanazt ígérte, mint nekem. Tehát semmivel nem ígért nekem más, mint bárkinek, Isten nem személyválogató, és vele ugyanúgy megteszi, mint bárki mással. A bizonyságban csak azért mondjuk el, hogy megerősítsük benned azt a hitet, ami tulajdonképpen adatott nekünk. Úgyhogy most, akik először vagytok, és hisztek Jézusban, egy dolgot kell, hogy tegyünk. Egy imába vezetni fognak benneteket, az imánk arról fog szólni. Ki az, aki hiszi, hogy Jézus Istenként? Tegye fel a kezét. Jó. Meghalt a bűneinkért, és a leglényegesebb, feltámadt a halál. Amen. Mi ezt az élő Jézus Krisztus szolgál. Nem egy vallásrendszert szolgálunk, nem egy vallást, hanem egy élő, feltámadt Krisztust. Na, erről a hitünkről kell egy vallást tenni. Tehát a mennyországban nem oklevelekkel megyünk be, nem keresztlevelekkel, meg nem tudom mivel. Baj, ha van ilyen, nem nekem is talán. Nem tudom, valahol. Nem az a lényeg. Sokkal lényegesebb dolog, hogy el vagy pecsételve örökre, ha Jézus befogadtad. Itt a lényeg, itt belül a szívedben. Jó? Úgyhogy most álljunk föl, és erről a hitünkről tegyünk megvallást. A római levelünkön írja, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztott a halálból, megtartatul üdvözülsz, mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Jó? Úgyhogy most vezetlek az imába, és hangosan mondd ki, ne szégyeld Jézust. Ő se szégyelt téged, amikor leköpdösték, engem se szégyelt, pedig minden oka lett volna rá. Értünk ment a keresztre, úgyhogy kövessetek az imába. Mondjuk együtt. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus
az én megigazulásomért.
Kérlek
Jézus,
jöjj
a szívembe,
legyél az én
Uram,
legyél az én
megváltóm,
legyél az én gyógyítóm.
Jézus,
te vagy az én
Uram,
te vagy az én
megváltóm,
te vagy az én gyógyítóm.
És én meg vagyok váltva,
örök életem van Krisztusban,
mert újjászülettem Krisztusban.
Az ő vére tisztára mosott,
megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság,
mert Isten igéje igazság.
Amen.
Foglaljuk a helyet, halleluja. Köszönjük legyen az Úrnak. A nem tudom, valaki van itt, van egy valaki olyan, akinek valami vast van a lábában, úgy érzékeltem, hogy ha valami ilyen probléma lenne, és tehát lesz egy gyógyítófének, ezt egy személynek szól talán, nem tudom. Igen, hogy valaki, nem tudom, én a lábában, mert ott is természetesen gyógyulás. Jó, tehát ha ilyen valaki, ha nem is kell most jelentkezni, fogunk imádkozni, egy gyógyítófének van, ez kimondottan. Egy érdekes érdemény is tapasztaltam, ahogy jöttünk az alkalomra, akkor jelezte a Szent Szellem. Úgyhogy gyógyulás lesz. Újak egy kicsikét, akik ma vagytok először, csak egy kis türelmet még, mielőtt imádkoznék értetek előtte azért. Igen? Akkor valószínű. Köszönjük az Úrnak. Akkor, jó, ez nem azt jelenti, hogy más nem fog meggyógyulni, csak ez egy speciális ajándék. Ezt valakinek már a személy szerint küldte az Úr, vegye át, hogy megvan neki. Köszönjük szépen. Jó, na, tehát mielőtt én rátok tenném a kezemet, azért néhány szót szólok Isten igéjéből. Akik nem nagyon jártak teljes evangéliumi gyülekezetre, ahol tanítják a teljes evangéliumot, talán jobb lenne, hogyha egy pár szót szólnék a gyógyulásról. Ugye, tehát, hogyha ellapozunk az Ézsaiás könyvébe, ezt most nem fogom megtenni, de ott már olvassuk azt, hogy Isten megígérte, hogy a Messiás a fiára fogja helyezni a fájdalmainkat és a betegségeinket. Hogy érettünk fog ostoroztatni, beretetni, kínoztatni fog Istentől. Tehát meg kell érteni azt, hogy a megváltásban, és ugyanezt az ige verset idézi Péter apostol, az 1 Péter 2.24-ben, tehát Péter első level a második rész 24-es ige versben, hogy aki a mi bűneinket maga vitte fel a testében a fára, hogy a bűnöket meghalván az igazságnak éljünk, akinek a sebeiben gyógyultatok meg. Általában eddig hallottam csak az ige verset, de akinek a sebeiben gyógyultatok meg, ugyanez az ige versben van, azt már nem tudom, valahogy mindig lehagyták. Tehát a gyógyulásunk az egy múlt idő, mert Jézus Krisztus elszenvedte, fölvitte minden fájdalmunkat, minden betegségünket fölvitte a keresztre. Nem azért vitte föl, hogy mi is szenvedjünk. A Krisztus keresztjét való szenvedés az nem az, hogy betegséget veszünk a testünkre, hanem az ige hirdetés miatti üldözések azok, amik a Krisztus keresztjét jelentik, illetve azok az üldözéseket, amit a tanítványok is kaptak, azért, mert hirdették az igazságot. A sátán soha nem akarja azt, hogy az igazság eljusson az emberekhez. A sátán soha nem szeretné azt, hogy az emberek megismerjék az igazságot. És éppen ezért téptanítások vannak ezzel kapcsolatban, meg olyanok, hogy ma már Jézus Krisztus nem gyógyít. De Jézus Krisztus tegnap is ma ugyanaz. Ugye a Lukács evangélium 4. részében olvasunk egy leprásról, aki megkereste Jézust. Ugye, és azt kérdez, azt mondta neki, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Tehát biztos az hallott ez a leprás arról, hogy Jézus megtisztított leprásokat, Jézus gyógyított. Azt nem tudta, hogy akarja-e megtenni. És Jézus egyszerű választ adott, azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg. Akarom. Miért üzenet ez ma a számunkra? Ez Jézus Krisztus nem változott. Jézus Krisztus tegnap is, ma is örökké ugyanaz. Tehát ha bárki van oda megy Jézushoz, és ugyanezt teszi, a válasz ma is ugyanaz. Akarom, tisztulj meg. Jézus ezt egyszer s mindenkorra kijelentette. Jézus nem akarja azt, hogy mi szenvedjünk, hogy mi betegségekben és egyéb elnyomásban szenvedjünk. Tehát amit mondtam, a betegség az a sátánnak az elnyomása, a bűn és a halál szellemi törvényével jött a világra. Aztán olvasunk a Bibliában egy vérfolyásos asszonyt is, ugye? Egy dolgot tudni kell, hogy ezek a történetek zsidókkal voltak kapcsolatosak. Ugye nekik, ha elolvasuk az 5 Mózes 5. könyvének a 28-as fejezetét, ott is jártak az áldások, de ott cselekedetekből kapták, tehát a törvény megtartása révén tudtak áldásokhoz jutni. Ma egy teljesen más, egy teljesen sokkal jobb szövetségben vagyunk, és ott is járt nekik a szövetség szerint a gyógyulás. De az asszony nincs beteg volt. Tehát valószínű, hogy nem valami istenfélő életet élhetett, tehát valahol megnyitotta az ajtót a gonosz előtt, hogy ilyen dolog történt vele. És titokba ment Jézushoz. Ugye hallott Jézus felől, elment a tömegbe, és azt mondta, ha csak a ruhája szegélyét érintem, és meggyógyulok. És meg is tette el hitét. Ugye Jézus észrevette ezt a hitet, mert Isteni erő áradt ki belőle. Nagy tömeg volt, éppen ment Jairus házához, mert Jairus lánya nagyon beteg volt, halálos beteg volt. És közben ez az asszony elvette a gyógyulását. Ma ugyanúgy megérintetted Jézus ruháját a hiteddel, ugyanúgy ma elmondhatod, hogy ha a kezünket rátok tesszük, akkor Isten ereje ugyanúgy meggyógyít a mai napon. Aztán, ha megnézzük a Bibliába, mert az Ószövetségben is vannak különös gyógyulások. Isten különös módon teszi a dolgokat. Annyira nagyon egyszerűen, hogy szinte a mi elménknek túl egyszerűnek tűnik, és nagyon sok ember nem tudja elfogadni. Megnézzük a Márk evangélium 16. részét, ezt nagyon jól ismeri mindenki. Jézus mielőtt fölvitetett a mennyben, ezt mondta, hogy elmenvén széles a világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Hát az evangélium az jó hír, az örömhír. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem, az elkárkozik. Tehát ugye mi már belemerítkeztünk Jézus nevébe. Amikor kimondod a száddal, hogy hiszem, hogy Jézus Isten fia, amikor kimondod, hogy hiszed, hogy meghalt a bűneidért, akkor vele együtt meghaltál a bűnnek. Amikor kimondod a hitedet a száddal, hogy hiszed, hogy föltámadt a halálból, vele együtt föltámadtál az örök életre. Ez a keresztség alámerítkezés, és ennek van egy fizikai formája, ugye a vízkeresztség. Az ugye azt jelképezi, tehát ezt úgy csinálták, hogy alámerítették és kihúzták, azt jelenti, hogy meghaltunk Krisztussal és föltámadtunk ővele. Nem a vízkeresztség adja az örök életet. Ezt is hadd mondjam el, lehet, hogy páran ezen megbotránkoznak, hanem az, hogy a Krisztus bennünk van. Belemerítkezni Krisztus nevében. Most nem akarok belemenni, mert ez egy nagyon hosszú tanítás lenne, de nézzük csak. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Tehát akik hisznek, ilyen jelek követik. Nincs odaírva, hogy téged nem, mert te nő vagy. Vagy azért nem, mert te férfi vagy. Vagy azért, mert te most itt jön Stabon, vagy Stab mellett, vagy mit tudom én hol. Semmi ilyet nem mond a Biblia. Azt mondja, aki hiszen, azokat pedig ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket üznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, a valami halálos tisztnak meg nem árt nékik, betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. Itt írja a Biblia. Ez egy nagyon különös dolog. Volt, hogy imádkoztunk emberekért, és 15 éves bénaságból gyógyult meg. Volt olyan nő, akiért imádkoztunk, 40 évig volt így a keze. Nem tudta mozgatni, tehát csak itt alul, és egy kis baptista kápolnában, Romániában, nagyváros mellett imádkoztunk érte, és egyszerűen csak láttam azt, hogy nézegeti a kezét. Már hosszú ideje feltűnt, kérdeztem, miért nézegeti a kezét? Mert 40 éve nem emelte. 40 éve. Szlovákiában Köbölkuton egy idősebb ember, de az 15 évig volt béna. Rátettük a kezünket, azt tettük, amit Jézus mondott. 15 évig volt béna, tehát szélütést kapott, vagy infarktust, és lebénult a bal fele teljesen. Azóta szobát fest, most már az évek óta szobát fest a fiával, tökéletes, jobb állapotban van, mint 15 évvel ezelőtt. Úgyhogy hálát adunk Istennek, Isten ezt megteszi. És az hogy lehet? Valaki évek óta járnak orvoshoz, kezelésekre, eljön egy ilyen alkalommal, ráteszik a kezünket, és hazamegy egészségesen. Felfoghatatlan. Tehát ugye a világ erre azt mondja, hogy csoda, a világ ez úgy van itt összerakva, hogy mindenre ok és okozati összefüggést keres. Vagy fizikai, vagy biológiai, vagy valamilyen összefüggést keres. És ha ilyet nem talál, akkor azt elutasítja. Ez az a világ, tehát materialista, ugye Jézus pedig mit mutatott meg nekünk? Azt, ami a vonal fölött van. Jézus földi szolgálatában megmutatta, hogy mi van is, mi tartozik Isten országához. Járt a vizen, föltámasztotta a halottat, meggyógyította a betegeket. És azt mondta Jézus, aki hisz bennem, ő is ugyanezeket fogja tenni, amiket én cselekedtem. Tehát a hitünk, a Krisztusban való hitünk fölül emel minket ezen a materialista gondolkodásmódon, és egyszerűen Isten megteszi a csodát. Ezt azért hívják csodának, mert nem tudnak ok és okozati összefüggést kimutatni. Nem tudom, hogy teszi Isten, nem is az én dolgom az, hogy megtegyem, amit ő mondott, ő pedig megteszi az ő dolgát. Ószövetségben is nagyon érdekes dolgok történik. Námán történetek bizonyára már tökkel olvasták a régiek közül a Bibliában. Ezért nagyon érdekes, hogy annak idején Elizeus volt Izrael profétája, az Ószövetségben csak a királyokon és a papokon, és a prófétákon volt Istennek a kenete. Az egyszerű köznép úgymond nem volt fölkende, nem volt Isten kenete rajtuk, és ha valamit akartak Istentől, akkor el kellett menni a paphoz, a prófétához, vagy a királyhoz. Ma mi királyokká és papokká tétettünk, tehát nekünk egy közvetlen élő kapcsolatunk van Istennel. Úgyhogy nyugodtan bármikor az atyát fölhívhatok telefonon, Soha, lesz nem ilyen mobiltelefonon, nyugodtan szólhatsz hozzá, soha nem mondja, hogy foglalt a vonal, most gyerekem nem érek rá. Jó, tehát nekünk már megvan az a kiváltságunk, hogy szólhatunk Istenhez, szólhatunk a mi atyánkhoz, de abban az időben nem volt. És de volt az a Námán, aki egy főember volt, hát a mai tiszteket néznék, akkor egy hadügyminiszter, egy ország hadügyminisztere, ráadásul Szíriának, aki Izrael népének, Isten népének az ellensége volt. Ugye, és elvittek fogságba egy izraeli lánykát, aki azt mondta, hogy hát az ő urának nem kell meghalni, bizonyára ez hogy egyébként nem egy rossz ember lehetett, bizonyára jó bánt ezzel a rabszolgával, úgymond, mert rabszolgának vitték szolgának, és azt mondta, hogy van Izraelben proféta, aki meg tudná gyógyítani az én uramat. Mit gondolsz, ez a Námán elhitte? Nem hitte el, mert a királyhoz ment, nem a profétához. Gondoltak, hogy a proféta, ki az a proféta, hát az mégiscsak ki az, inkább melyik a királyhoz. A király megmondta, nem tudok tenni semmit, megszaggatta a ruháit. Aztán végül is csak elment a Elizeushoz, a profétához, vitt egy csomó szekeret, egy csomó aranyat, meg ezüstöt. Hát már akkor sem volt olcsó az egészségügyi ellátás, gondolom, mert ennyi minden cuccal ment. Gondolta, hogy sokba fog ez kerülni. Igen, csak meglepődött, mert mikor odaért Elizeus házához, akkor a proféta még csak ki se jött hozzá. De gondolj bele, hogy egy nagy kísérlettel mondjuk 6 Mercedes-szel odaállít mondjuk az osztrák hadügyminiszter a házat, aztán meg kiküldöd a szolgát, vagy a mit tudom én, a gyereket, és kiküldte Géházit a szolgát, és azt mondta, menjen és márkozzon meg 7-szer a Jordánba. Óriási gyógymód, ugye? A mi logikánk szerint. Hát föl is háborodott már rendesen, és azt mondta, hogy miért ne a csodálnak, hát mit gondol itt ez az ember, miért pont a Jordánba mártozzak meg, miért pont 7-szer, hát Szíriában sokkal tisztább, sokkal jobb folyók vannak, nem? És mit mondott neki egyik ember, aki nagyon szerette, azt mondta, hogy figyelj ide, ha valami nagyon bonyolult dolgot kért volna tőle, akkor megtetted volna? Na meg. Hát most csak azt kérte, hogy 7-szer mártozz meg a Jordánba. És majd nem ezt teszik emberek? Összejárnak mindenféle utakat, amit csak el tudsz képzelni. És onnantól pedig Isten csak annyit mondott, hogy egyszerűen higgyetek és imádkozzunk érte és meggyógyul. Ilyen nagyon egyszerű. És mit tett, amikor megtette Námán azt, amit Isten profétája mondott neki? Isten üzent a profétán keresztül neki. Bemárkozott 7-szer és megtisztult, ugye? Ment vissza fizetni, gondolta, hogy hát akkor ez jó, bejött ez a dolog, és akkor most kifizetjük a cekket. Mit mondta a proféta? Nem. Nem, mert nem ő gyógyította meg, hanem Isten gyógyította meg. Az azért Géházi azért utána ment, hogyha már lóvit kínáltak, azért az csak jól jönne neki. Aztán megkapta a poklosságát Námának, ugye? Tehát Isten nem osztja meg a dicsőségét. Isten nem adja pénzért a gyógyulást. Istentől nem tudsz vásárolni. Nem tudsz semmilyen ellenszolgáltatást adni. Egy dolgot tudunk adni Istennek, hálát. És az minden nap. Jó? Amit eddig adott neked, addig is, amíg nem igazán ismertük őt, addig is az ő kegyelme tartott meg bennünket, ezután is az ő kegyelme tart meg bennünket. És egy dolgot tudunk adni Istennek, hálát. És ezeket a képtelennek tűnő történeteket azért mondtam el, mert Isten nem úgy gondolkodik, ahogy te, nem úgy gondolkodik, ahogy a világ, nem úgy gondolkodik, ahogy én, és nem tudom rávenni Istent, hogy úgy gondolkodjon, ahogy én. Jó? Tehát nekem kell az elmémet megújítani, tehát most, akik először vagytok, és Jézus befogadtátok, lehet, már korábban is Jézus benneket, én nem tudom, én nem látom senkinek a szívét, de egy dolog, amit biztosan meg kell tenni, hogy nem szabad itt megállni. Tehát Isten egy terített asztalt adott mindannyiunk számára. És a római levélben ellapozunk a Bibliánkba, hogy ezt Pál apostolon keresztül adta nekünk Isten a római levelet. A 12-es részről prédikálok az utóbbi időben szinte mindig, mert ez a legfontosabb. Hogy rendet kell tennünk a toronyba. A problémáink döntő többsége az a két fülünk között van. És ezt nem én állítom, ezt Istennek az igéje állítja. Ott kell rendet tenni a két fülünk között, az elménket kell megújítani. Először is ugye oda kell szánni magunkat. Tehát a Róma 12.1 azt mondja, kérlek azért titeket, atyám fiai, Isten irgalmasságára, szánjátok oda a ti testeteket, élő szent Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. Mit kell tenni? Hoznunk kell egy döntést. A testünk az lusta, a testünk az nem szeret megtenni dolgokat. az élet legyen ilyen, meg a tiéd is. Tehát vannak dolgok, amiket nagyon-nagyon nem szeret megcsinálni. A másik az, hogy az ismereteinket a világba szereztük mindannyian. Mindannyian itt jártunk ebben a világba, iskolába. Ezeket a tanokat, amiket a világ tanít, azokat tanították nekünk. Tehát kaptunk egy agymosást. Ugye? Tehát egy világi agymosást, de egy csomó minden szemetet is kaptunk a világból, azokat onnan Isten ki akarja takarítani, ki akarja salaktalanítani, hogy ne úgy gondolkozz magadról, ahogy a világ gondolkodik rólad, hanem úgy gondolkozz magadról, ahogy Isten gondolkodik rólad. És ezt a Bibliából tudjuk meg. Tehát azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát meg kell újítani az elménket Isten beszédével, Isten igéjével, tehát meg kell ismerni a Szentírást, meg kell ismerni, hogy Isten mit készített, ide írta le. Elmondta a proféták által, őt rögzítették, a tanítványok által, és benne van a Szentírásban. Tulajdonképpen ez a menny alkotmánya, és itt vannak benne a jogaink, itt van benne az a, hogyan tudjuk gyakorolni a hatalmunkat az ellenség fölött, hogyan tudjuk megtartani azt, ami Isten adott nekünk ajándékba, hogy tudjuk az ellenséget a talpunk alatt tartani. Ugye? Tehát Péter apostol írja a levelébe, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög. Szerte jár, keresnek, hit nyeljen el, akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben. Ugye? Ezt mondja Péter apostol. Nem oda, Isten meg fogja tenni helyettem. Nekem kell ellenállni. Tehát a hatalmat te kaptad meg itt a földön, és azt mondom, a hatalomban nekünk kell járni, és nekünk kell élni. És hatalmad van a fölött, és parancsolja a testednek. Volt egy szolgáló, Smith Wigglesworth, talán többen olvastátok a könyvét, vagy az életét, vagy sokszor hallottátok a nevét. Szolgálta Isten, halottak támadtak föl a szolgálatába, nem is tudom hány regisztrált, meg orvosi bizonylatokkal alátámasztott eset volt. És bizony voltak problémái, és mindig megkérdezték tőle, hogy hogy van, a veséje, vese problémái voltak. Majd én megmondom a vesémnek, hogy hogy legyen. Tehát nem a vesém mondja meg nekem. Jó? Tehát van egy hatalmunk. Jó? Tehát, és ez a szánkban van ez a hatalom. Tehát a Biblia azt tanítja, ahogy gondolkodik az ember olyan valójában. Mi történik? Amin gondolkodunk, arról beszélünk. És amiről beszélünk valójában, az a hitünk. Az a hitünk. Tehát azért meg kell változtatni először a gondolkodásunkat, a beszédünket, meg kell változtatni a hitünket, és el kell változtatni, hogy ne a halálnak a szavait szóljuk, hanem az életnek a szavait. Jézus hogy gyógyította az embereket? Hozta az orvosokat, mentőt, infúzió, semmi ilyesmi, ugye? Nem olvassátok a Bibliában. Mit tett? Szólt. És ugyanezt a hatalmat Isten odaadta a szádba. Az ő igéjét, az ő hatalmát adta oda a szádba. Hogy a Jézus nevében, Jézus nevére minden térdnek meg kell hajolni. Legyen az rák, legyen az éc, legyen az bármi az égvilágon. És el kell, hogy távozzon, és el kell, hogy takarodjon. Mert ehhez hatalmat kaptunk. És ezzel a hatalommal nekünk élni kell. Tehát így tudunk meggyógyulni, így tudunk szabaddá válni. Nem a szegénység szavait kell szólni. Nem kell beállni a nagy magyar népi kórusba és énekelni együtt, hogy nincs pénz. Jó? Tehát lehet ezt mondani, de ettől nem lesz több. Hanem, ugye, tehát a Biblia azt is tanítja, hogy az Úrnak öröme van az ő szolgái gyarapodásában. Isten annak örül, ha te bővölködsz. Jó? És erre is megvan a mód. Ugye példabeszédek 4-es részét én most nem fogom végigolvasni, ezt én már itt tapon többször megtettem. De Istennek van egy nagyon jó ígérete, hogy az ő szavaira figyelmezünk, és hogyha ezt megtesszük, akkor Isten áldásai azok utol fognak érni bennünket. Ott van, azt mondja, mert napok hosszú voltál, sok esztendős életet, bőséges gazdagságot hoznak neked. Isten ígérete, példabeszédek 3. rész. Jó, és fölolvashattam végig. Ne légy bölcs a magad ítélete szerint, féld az Urat, egészség lesz ez a te testednek, megújulás a te csontjaidnak. Elsőjén jött, amiben itt van. És Isten ígéri. Úgyhogy most azt fogjuk tenni, amit a Biblia mond, megcselekedjük az igét, imádkozni fogunk értetek, rátok tesszük a kezeinket, és lehet, hogy nem érzel semmit abban a pillanatban, de maradj hitben. Jó, a gyógyulásod megtörténik. Szigetváron, most már eszembe jutott a település neve, egy idős néni is nyugtak ki szemműtétre, annyira megromlott a látása, hogy a sorba nem tudott előre jönni, mert a lánya vezette előre a sorba. Két napot voltunk lenne, ez volt az első nap, és Dorikával imádkoztunk, éppen rátettük a kezünket, és még gondoltuk, mi történt? Semmi. Ott a helyszínen. Semmit nem láttunk. Ugyanúgy nem látott, ugyanúgy visszavezette a lányát. Másnap jött, és nem ez a Biblián volt, egy kisebb méretű, szemüveg nélkül olvastam. Dicsőség az Úr. Jézus tette. És annak a hölgynek a hite. Mert ki volt írva a műtétre, megkérte az orvost, hogy halasszák el a műtétet, mert fog jönni valaki, hát ő nem ismert minket, hál' Istennek, jobb, hogy Jézus ismerte. De ismerte viszont Jézus tette. És akkor mondta, hogy halasszák el, és akkor ő mit meg fog gyógyulni. Ugyanazt tette, amit a vérfolyás asszony. Nem volt már tinédzser éppen, de a hite az azóta is, nagyon sok emberért imádkoztunk, de ezt a hölgyet megjegyeztük magunknak nagyon. Mert azt hiszem, hogy ez az a hit, ami nagyon tetszik Istennek. És neked is ott van a hit mértéke, te is megkaptad Istentől. Mindannyian. Jó, tehát imádkozunk érted, és most fogadd el a gyógyulásodat. Akik ma vagynak először, őért imádkozunk legelőször. Jó, a régiektől köszönjük a türelmet, a toleranciát, úgyhogy, és akik ma eljöttetek, vele megkezdjük. Jó? Úgyhogy akkor majd kérném a segítőket, hogy van-e szőnyeg, vagy nincs szőnyeg. Van szőnyeg. Nagyon jó. Tehát most a szőnyeg szélére lesznek állítva. Az Úr szőnyegének a szélére, úgyhogy csak jó dolgokat kaptok. Jó, kérlek, régebbiek segítsetek, akik ma vannak először. Gyertek előre, akik ma jöttetek először ide, és imádkozunk értetek. Jó, akinek a lába, keze fáj, vagy bármilyen, ide elünk, egy soros vonalba egymás mellé, úgy egymás mellé, a második sorban segítők állnak, oda álljatok, úgy. Aggódnotok nem kell, ne féljetek, csak a láncétokat veszíthetitek, úgyhogy semmi más, nem? Jó, következőt fogjuk tenni, ne ránk tekintsetek, Jézusra tekintsetek, csak csukjátok be a szemeteket, és a Szent Szellemnek az erejét, a Szent Lélek, ahogy ismeritek, erejét egyszerűen fogadjátok, és mintha a méz úgy folyna le rajtatok Istennek a kenete, fogjátok akár fizikálisan is érzékelni, és egyszerűen hagyjátok, hogy az a kenet elvégezze a munkát a testetekben. Jó? Tehát ugyanaz a kenet, ugyan ő, aki föltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, aki által Isten a világot teremtette, ő fog megérinteni és éppé egészé tenni most benneteket. A Jézus nevébe gyógyulj meg. A názáreti Jézus Krisztus nevébe. Légy szabad és gyógyulj. A Jézus nevébe. A názáreti Jézus Krisztus nevébe légy szabad és gyógyult. A Jézus nevében megtöröm a betegség hatalmát rajtad. A félelem szellemét a Jézus nevében megdorgálom. És köszönjük, hogy ez az engedel bátran. Ez az. Halleluja. Mi volt a baj neked a lábad? De volt? Emeld meg, mert meggyógyult. Meggyógyult. Emeld föl. Melyikkel volt baj? Emeld, meggyógyult. Úgy, emeld. Egyik, másik. Így egyik, másik. Most guggolj le. Vissza Jézus nevében. Bátran. Mondjad?
Nem hiszem.
Őszintén, mert mi volt a lábaddal? Kicsit fordulj.
Az ind. Az ineimmel volt probléma. Úgy éreztem, hogy egy kő van a lábamban. És húzom magam után.
Nem tudtam menni sem rendesen?
Hát megálltam nagyon sokszor. Amíg elindultam a fiammal, legalább 20-szor megálltam az utam.
Guggolni, mikor guggoltál utoljára?
Nem tudom megmondani.
Akkor most guggolj legyen. Dicsesség legyen az Úrnak. Dicsesség legyen az Úrnak. Ez is elmondja. Csoda történt veled, úgy érzed?
Úgy érzed. És még a se zsibbad.
Nem zsibbad. Teljes generált kaptál, halljátok? Akikért most tudunk imádkozni. Ez történt.